Kedves gyülekezet, ma délelőtt a Korintusbeliekhez írott második levélből olvasok fel egy verset, Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott második levelének az 5. fejezetéből a 10. verset hallgassuk majd meg fönnállva, tehát Pál apostolnak Korintusbeliekhez írott levelének, második levelének az 5. fejezetéből a 10. verset, amely így szól. Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy vannak olyan ige versek a Szentírásban, amely hát nem azok az igék közé tartoznak, amelyeket olyan szívesen hallgatunk, vagy amiket olyan szívesen olvasunk, mert ezek az igék sokszor megrépítik az embert, és hát ezek közé, az igék közé tartozik az is, amit most az előbb felolvastam, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztasson aszerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. És azért kellemetlen ez a gondolat számunkra, mert ha magunk életét nézzük, akár a cselekedeteinket, akkor nem mondhatjuk el magunkról azt, hogy mi csak jót vagy csak gonoszt cselekedtünk, hanem az életünkben, az életünk napjaiban történtek ilyenek is, történtek olyanok is. És az ige azt mondja, hogy nekünk meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt, és majd Isten megítél bennünket. De én most nem elsősorban erről az ítéletről szeretnék beszélni, és nem is azért olvastam fel ezt az igét, mert úgy gondoltam, hogy meg kellene valakit is rémíteni, vagy azt a gondolatot elrejteni a szívekben, azt a kételyt, hogy vajon hogyan is állhatok meg az Isten ítélő széke előtt, hanem egy másik dolog miatt olvastam föl, ami miatt elgondolkodtató ez a rövid kis ige, amit Pál apostol a korintusiak elé és mi elénk is tárt. Ahogy az imaórán említettem, az útmutatónk erre a hétre egy olyan témát állított elénk az egyik igével, amely én azt hiszem, hogy fontos, hogy elgondolkoztasson bennünket, és önvizsgálatra késztessen minket. Mert a Galata levélből Pál apostolnak azt a gondolatát, azokat a szavait állította elénk az útmutató, amikor is azt mondja az apostol, hogy egymás terét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. És én itt szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a Krisztus törvényét. Mi hajlamosak vagyunk arra, és bevallom őszintén én is, arra, hogy akkor, amikor a 10 parancsolatról, az isteni törvényekről beszélek, vagy beszélünk, akkor az ember úgy gondolkodik ezen a területen, hogy hát Isten elénk át adta az ő törvényeit, elénk állí, adta az ő beszédét, az ő parancsolatait, de tulajdonképpen ezeket azért állította elénk, hogy mi megfogadva ezt tudjunk egy jobb, egy tökéletesebb, egy tisztább életet élni, mint hogyha Isten nem is parancsolatként adná ezt nekünk, hanem inkább egy kicsit ilyen útmutatásként, hogy éljük így az életünket, és valljuk őszintén, hogy így is van. A törvény, az isteni útmutatások nyilvánvalóan azért vannak, és Isten azért adta, hogy tudjunk jobban eligazodni ebben a világban, hogy meglássuk azt, hogy mi is az, amit Isten elvár tőlünk, és amelyet, hogyha megcselekszünk, jobbá válik az életünk. Talán sokkal kevesebb gond történik az életünkben, megtartjuk azt, amit ő mond nekünk. Mert ha megtartjuk azt, hogy ne lopj, nem csak arról szól, hogy mi lelkiismeretünk tiszta marad, hanem nem fognak bennünket elkapni, és nem fognak börtönbe zárni. Ez is egy olyan utasítása az Úrnak, ami azt jelenti, hogy igenis ő nekünk ad egy tanácsot arra, hogy ha szabadon akarunk élni, ha békességben akarunk élni a lelkünkben, akkor nem fogunk lopni. És így van a többi is, amikor a többi történetet, vagy a többi parancsolatot elmondjuk, mindegyikről el lehetne mondani, hogy ha ezt betartjuk, annak milyen pozitív következményei lesznek az életünkre nézve. Tehát amikor Isten a parancsolatokat adja, akkor nyilvánvalóan ezek a parancsok, ezek nem csak abban az értelemben parancsok, hogy nekünk ezt meg kell cselekedni, hanem abban az értelemben is, hogy útmutatást adnak. Viszont a másik része ennek a gondolatnak az, hogy viszont Isten el is várja tőlünk. Parancsot kaptuk tőle. Azt a parancsot, amit Isten számon is fog kérni rajtunk. És ezért mondja itt a Korintus beliekhez írott második levélben az apostol, hogy hát azokat a parancsolatokat, amiket Isten a mi javunkra adott, és azért adta, hogy ez bennünket segítsen ebben a világban való eligazodásunkban, és jobbá tegye az életünket, mondhatjuk, hogy kevesebb bajjal ússzuk meg ezt a 70-80 esztendőt, ezek a parancsolatokat Isten számon is fogja rajtunk kérni. És ez egy nagyon elgondolkodtató dolog. És így állhat előttünk ez a gondolat is, amit ma az útmutatónk elénk állított, hogy azt a parancsolatot is kaptuk, hogy aki, vagyis egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. De mit is jelent ez a hétköznapokban, hogy egymás terhét hordozzuk? És hogyan fog Isten bennünket ezen a területen majd megítélni? És az imádságunk előtt én felolvastam egy nagyon jól ismert történetet, ugye a Cselekedetek könyvéből az Ananiás és Szafira történetét, amelyet ha olvasunk, akkor ugyanazok a gondolatok jutnak az eszünkbe, vagy ugyanazok az érzések fognak el bennünket, mint azokat az embereket, akik ennek a történetnek, vagy ennek az emberi tragédiának a résztvevői voltak, vagy szemlélői voltak. Mert mit olvasunk, hogy amikor ez megtörtént, ugye ennek a két embernek, ennek a házaspárnak a szörnyű tragédiája, akkor félelem támadt azokban, akik ezt látták. Igen, mert nagyon kemény ítéletnek tartjuk azt, ami itt történt. Nagyon kemény ítélet az, ami ezzel a házaspállal történt, ugye tudjuk a történetből az első keresztényeknél, akik sokszor eladták mindenüket, földjeiket, a köznek adták, és így éltek egyfajta szeretett közösségbe, és ez a házaspár is így döntött, de a történetből kiderült, hogy nem adott mindent oda, csak egy részét, a másik részét pedig eladták. És hogyan álljunk mi ehhez a történethez? Hogy Isten tőlünk is ugyanezeket a dolgokat várja el, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk. És talán, ha nem tesszük meg, ha nem ilyen módon cselekszünk, akkor mi is megijedhetünk, mert akkor az ott lévő testvérekben talán az a gondolat fogalmazódott meg, hogy jaj, hogyha mi nem hasonlóképpen cselekszünk, mint Barnabás és a többi tanítvány, aki ilyen módon becsatlakozott a gyülekezeti életbe, akkor hát akkor velünk is valami hasonló fog történni. Persze, hogy megijedtek az emberek, de a történetből tulajdonképpen nem ez derül ki, hanem azon kell elgondolkoznunk nekünk, hogy tulajdonképpen mit is vár el tőlünk Isten. Mi is az, amit tőlünk elvárhat, vagy amit elvár, és amit nekünk meg kell cselekednünk. Ugye valaki odaadott mindenét, más pedig nem. Hát hogy van ez? Egyiknek oda kell adni, a másiknak nem. Nem mindenkire ugyanazok a parancsolatok tartoznak, nem mindenkinek ugyanazt kell tennie. Mert ez a kérdés ott nagyon erőteljesen felvetődött a testvérekbe. De ha megnézzük a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy Isten kinek-kinek más utat adott. Kinek-kinek más módon kell az Urat szolgálni. A Lukács evangéliumának a 9. fejezetében van egy történet, amikor így írja ezt, vagy így hozza elénk a Szentírás egy feliratként, hogy Jézus útba igazít tanítványokat. Ez a felirata, nem tudom, hogy a Szentírásba kiírta bele ezt a feliratokat, valószínű, hogy talán a Károli az, aki címeket adott ezeknek a történeteknek, és ebből is segített nekünk abban, hogy könnyebben átláthassuk a Szentírást, és címeket adott bizonyos fejezeteknek. És ebben a részben található az, hogy három ember jön Jézushoz, aki kérdést tesz föl, és az egyik azt mondja, hogy Uram, követlek téged. És Jézus pedig azt mondja, hogy hát a rókáknak van barlangja, de az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét, tulajdonképpen visszautasította. Menjen az ő dolgára. Máshogy is lehet követni az Urat, nem kell mindenkinek abba a körbe beletartozni, aki mindenhova elküldi, vagy elkíséri az Urat. A másiknak pedig azt mondja, hogy kövess engem. Az a másik pedig azt mondja, hogy hát igen, de engedd, hogy előbb eltemessem az én halottaimat. Jézus meg azt mondja neki, hogy barátom, majd a halottak eltemetik a halottakat. Te gyere és azonnal kövess engem. A harmadik pedig azt mondja, hogy Uram, én követlek téged, csak előbb hagyd vegyek búcsút az én szeretteimtől. És Jézus pedig azt mondja neki, hogy barátom, aki az eke szarvára teszi a kezét és még mindig hátra tekintget, az nem lehet, és nem méltó az Isten országára. Igen, mit vár el tőlünk Isten? Én melyik csoportba tartozom? Vajon én hogyan érthetem meg az Isten akaratát? Mi alapján fog majd engem Isten megítélni, amikor eljön, mert azt mondja, hogy mindenkiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt? Hogyan ítél meg bennünket? És még egy történet, ami ezzel kapcsolatban elén került, ami sok-sok kérdést vet fel a hívő emberben, amikor ezt a történetet az Ószövetségből elolvassa, mert ez aztán teljesen összezavarja az embert ebben a kérdésben. Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor Mózes ráüt a kősziklára. Ez a Mózes, akiről Isten maga mondja azt, hogy szelíd volt, minden embernél igazabb volt, aki a föld színén él, és mégis Isten nem engedte meg neki, hogy bemenjen az ígéret földjére. Miért? Mert amikor Isten azt mondta neki, hogy menjen, mert a nép zúgolódik, és érintse meg az ő botjával a követ, és majd víz jön belőle, akkor Mózes rácsap erre a kőre. Én arra gondolok sokszor, amikor ezt a történetet olvasok, hogy én lehet, hogy még a botot is eltörtem volna, mert hát olyan könnyedén kihozzák az embert a sodrából. És Mózes, még elmondhatjuk, abban a helyzetben, ahogy megint jött a nép, megint zúgolódott, megint Mózes tett mindenért felelőssé. Hát én csodálkoztam arra, hogy egyáltalán, hogy ennyi volt csak, hogy ráütött a kőre. Mondom, én lehet, hogy eltörtem volna, lehet, hogy a botot nem is a kövön, hanem az embereken, mert azt is megérdemelték volna. És azért, mert Mózes nem csak megérintette a követ, hanem rácsapott, és mondom, emberileg érthető módon, azt mondja az Isten, hogy azért, mert ezt tetted, nem mehetsz be az ígéret földjére, csak láthatod. És akkor így elgondolkozik ember, hogy hú, hát akkor hogyan fog majd Isten bennünket megítélni? Mi alapján fog megítélni? Egyeseknek mondhatjuk azt, hogy olyan kicsi dolog miatt kapott ilyen ítéletet, másoknak pedig az Úr annyi mindent elnézett, mint például az ő népének is, azt a sok-sok engedetlenséget. Mi alapján ítél meg Isten bennünket? És mit akar nekünk üzenni az Ananiás és Szafira történetén keresztül? Nekünk is azt kell tenni, hogy mindenünket odaadni, mert Isten ezt várja tőlünk. Lehet, hogy ezt is ki lehetne már hámozni ebből a történetből, de én inkább visszatérnék arra a gondolatra, amit az előbb említettem, amikor is az Úr Jézus három embert segít abban, hogy megértse az Úr akaratát, és a harmadiknak azt, a harmadik mondja azt neki, hogy hagyd menjek el, és hadd búcsúzzam el az én szeretteimtől, és azt mondja neki az Úr, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem méltó az Isten országába. Vagyis ez a történet arra akar bennünket tanítani, amit az Úr Jézus elmond egy példázatában. És ez a példa pedig az, hogy volt egy ház, amit az Úr megtisztított, felékesített. És ez a ház sokkal szebb és sokkal tökéletesebb lett, mint előtte volt. Viszont azt mondja róla az Úr, hogy de üres maradt. És amely megtisztítatott az ördögtől, a rossz lelkektől, az, aki ebből elűzetett, ez a rossz lélek, visszamegy és látja, hogy felékesítve van, akkor elmegy, hétszer te gonoszabb lelket vasz maga mellé, és ennek a háznak rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az első. És valami ilyesmit látok én Ananiás és Szafira történetében. Hogy valahova nem jutott el az a házaspár, ahova el kellett volna jutnia. Valamit megérzett, valamit megtapasztalt az Isten szeretetéből, amit látott a mások életéből is, és ez megragadta őket. Ezért is csatlakoztak a gyülekezethez, ezért kezdtek járni a gyülekezetbe, ezért keresték azokkal a kapcsolatot, akik az Isten országát hirdették, akik Isten országában akarták az életéket élni, de valami nem történt meg az életükben. Mert megmaradtak ugyanazok a dolgok, amelyek régen is betöltötték a szívüket. Mondhatjuk, hogy ugyanúgy kísértések maradtak számukra azok a dolgok, amelyeket talán le kellett volna tenni. Látszólag a tanítványok közé tartoztak, ott éltek, ott jártak a gyülekezetben, úgy tűnt, hogy ők is lelkesen részt vesznek az alkalmakon, hallgatták az ige hirdetéseket, tudtak csatlakozni a gyülekezeti életbe, de valami nem történt meg az életükben. Nekem Júdás jutott eszembe, aki ott volt Jézus mellett, ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy az Isten országa és a világ között próbált lavírozni. Mondhatjuk, hogy megpróbáltak két úrnak szolgálni. És ez az emberek előtt megy is. Mi be tudunk csapni embereket, mi át tudunk, bocsánat, vágni embereket, és azt gondolni, hogy az, ami a szívünkben van, az úgysem derül ki. Hát így volt ez Ananiással és Szafirával is. Igen, külsőségekben próbálkozott Isten országához tartozni. És látták is az ő lelkesedésüket, de hogy mi van az emberi szívben, az csak Isten látja. Pedig mi ebben nagyon jók vagyunk, hogy hogyan lehet képmutatóvá válni. Önkéntelenül is kellett gondolnom arra a történetre, arra az ószövetségi történetre, ami Dáviddal esett meg. Dávidnak egy talán a legnagyobb bukása volt, ami történt a Sámuel második könyvében található ez a történet, amikor Dávid Betsabéval vétkezett. És láthatjuk a történetben azt, hogy hogyan próbálta Dávid a látszatot megtartani, vagy csak a látszatot az emberek elé tárni. Megtörtént az, aminek nem kellett volna megtörténnie, ugye Betsabéval, bűnt követett el, meggyalázta ezt az asszonyt, és amikor rádöbbent erre a tettére, akkor próbálta elsimítani a dolgokat, hogy minden rendben lesz. Ugye Hitteus Úriás, aki az ő hűséges katonája volt, hazahívatta az ő egész seregét, akivel együtt volt, azért, hogy együtt háljon az ő feleségével, és így tulajdonképpen a látszatot fenntartsa, mintha ő nem követett volna el semmit. De nem számított arra, hogy Hitteus Úriás pedig egyenes ember volt. És azt olvassuk az igében, hogy amikor visszaérkezett az ő csapatával, ugyan meglátogatta az ő feleségét, megnézte őt, de amikor éjszaka lett, akkor ő úgy gondolta, hogy neki az a kötelessége, hogy az ő bajtársaival együtt aludjon az ő számukra kijelölt helyen. Nem jött be Dávidnak a elgondolása. És akkor mit tudott volna tenni? Tulajdonképpen eleven szenet gyűjtött Dávidra, aki a látszatot akarta, csak ez a Hitteus Úriás pedig azt láthatta, hogy ő pedig egy hűséges ember volt. És mivel hogy nem tudott más tenni, azért a sereget elküldte a harcba, és meghagyta azt, hogy Hitteus Úriás az első sorban harcoljon. Akiről tudták azt, hogy akit az első sorba küldenek a háborúba, annak majdnem mondhatjuk, hogy 99%, hogy elveszem. És így is történt. És meghalt Hitteus Úriás, és ezek után már úgy gondolta Dávid, hogy minden rendben van, ellettek a külsőségek sivítva, most már senki nem mondhat semmit rá. Persze nyilván voltak, akik sejtették, tudták Dávidnak a dolgait, de senki nem szólt neki, de Isten pedig egészen máshogy látta a dolgokat. Igen, Dávid igyekezett elsimítani, a látszatot megtartani, de az Úr pedig elküldte a prófétát, Nátánt, és megüzente neki, hogy Dávid, bűnt követtél el. És mi történt akkor Dáviddal? Dávid, amikor megértette az Isten üzenetét, akkor bűnbánatra jutott. És azért mondtam el ezt a történetet, mert ha visszatérünk Ananiás és Szafira történetére, akkor azt látjuk, hogy valami ezt a két házaspárt Dávidtól elválasztja. Mind a kettő igyekezett a látszatot megtartani, de akkor, amikor kiderült az ő dolguk, akkor Dávid bűnbánatot tartott. Ananiás és Szafira pedig nem. Ők nem jutottak el oda, hogy bűnbánatot tartsanak. Mi volt a baj ezzel a két emberrel? Az volt a baj velük, ami olyan sokszor baj volt azokkal az emberekkel, akik Jézushoz és a tanítványokhoz jöttek. Miért jöttek ezek az emberek annak idején Jézushoz? Mert mindenki szeretett volna kapni valamit. Tehát mindig valamit nyerhetünk az Úr közelében. Igen, mert ő betegeket gyógyít, talán engem is meggyógyít, mert majd megelégít, mint azt az 5000 embert. Tehát sokféle gondolat lehet az emberekben, de be kell vallani, hogy sokan, akik az Úrhoz jönnek, azok csak azért jönnek, hogy nyerészkedjenek. Hogy Isten majd rendet rakjon az életünkben, majd valamit kapjon tőle. És hányszor van így ma is? Egy cigány asszonnyal beszélgettem valamikor, és ő mondta el nekem azt, hogy Miklós testvér, úgy van ez, hogy kicsit ilyen lenézően beszélt a cigány testvéreiről, hogy hát sokszor ezek a cigányok csak azért jönnek, mert azt gondolják, hogy majd kapnak valamit. És ha nem kapnak, akkor elmennek. És persze van ebben igazság, de nem mindig. De ő úgy látta, hogy ez így van. Nyilván a szegénység, az egyéb dolgok az embert mindig arra az irányba viszik, hogy majd valamit nyernek. De el kell mondanom, hogy ez nem mindig így van. Van ilyen is. Mint ahogy Isten népe között sokszor van ilyen is, meg olyan is. Hogy mi miért megyünk az Úrhoz, az csak Isten látja. Lehet, hogy nem azért, hogy adományt kapjuk, de titokban meg abban gondolkodunk, hogy majd Isten akkor, hogyha én járok a gyülekezetbe, imádkozom, akkor majd jobbá teszi az életemet. Ezt várom az Úrtól. Tehát sokféle módon jönnek az emberek Istenhez, és Ananiás és Szafira is úgy tűnik a történetből, hogy valamit szerettek volna kapni. Mondhatjuk azt, hogy érdekből jönnek az Úrhoz. És az első gondolatom az volt, hogy de hát ez mindenkivel így van. És ennek van egy jó oldala, mert ki nem jön érdekből az Istenhez. Hát mindenki az érdekét nézi, amikor Istenhez jön. Az az érdekünk, hogy Isten örök életet adjon. Az a én érdekem, hogy jöhetek hozzá, hogy ő megváltott bennünk, engem, hogy igenis élhetek egy jobb életet, lelki áldást nyerhetek, mert Isten igéje azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. A 90. Zsoltárban pedig azt mondja a Zsoltár végén Mózes, hogy a kezeidnek munkáját tedd állandóvá. Tehát, hogy persze, hogy azért jövünk az Úrhoz, mert tudjuk, hogy nála találjuk meg a békességünket. És bizonyos tekintetben ez is egy önző gondolat, de a szó jó értelmében, mert tőle várjuk a segítséget. De valahogy az derült ki ebből a történetből, Ananiás és Szafira történetéből, hogy ez a házaspár nem csupán a lelki javakért jött. Említettem, hogy ezen a héten a Galata levélből az van előttünk, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Miért is jött ez a házaspár? Valahogy úgy tűnik a történetből, hogy ők is adtak ugyan valamit, de talán azért jöttek, hogy hát ők talán többet kapjanak. Mert mindenki odaadta, mindenki beadta az ő vagyonát is a közösbe, és abból jutott mindenkinek. Vagyis, hogy én is kivehetek ebből. És kevesebbet kell nekem beadnom, mint amennyit kiveszek. Ez annyira emberi tulajdonság, hogy mintha én is adnék, de tulajdonképpen kapni szeretnék. És ezek a tanítványok, úgynevezett tanítványok, Ananiás és Szafira így gondolkodott, hogy látszólag ők is odaadtak mindent, de tulajdonképpen megmaradt az életükben az a fajta látásmód, amivel élték az életüket, hogy mindent csak kapni szeretteik volna. És akkor hol van az Úr parancsa, hogy egymás terhét hordozzátok? Mert mi az egymás terhe hordozása alatt azt értjük, mint ez a házaspár is, hogy hát mindenkinek kötelessége az én terhem hordozása. És ezt gondolták magukról. És mi történt a történetben? Hogy oda kerültek a gyülekezetbe, de igazából mindig idegenek maradtak. Valahogy látták a ott lévő testvéreknek az örömét, látták azt a lelki gazdagságot, amire eljutottak ezek az emberek, akik önként tudtak segíteni, de soha nem jutottak oda el, hogy ők is átéljék az adni akarásnak az örömét. Mert csak mindig vártak. Nagyon szeretem a Korintus levélbeliekhez írott levélből azt a részt, amikor a 7. fejezetben Pál, vagy 8. fejezetben az elején mondja Pál apostol, amikor a makedóniai gyülekezettel közölt az Úr, hogy az ő nyomorúságok próbái között is bőséges az ő örömük, mert a nagy szegénységük, jó színűségük gazdagságává növekedett. Mert bizonság vagyok rá, hogy erejük szerint, sőt, erejük felett is adakoznak. De ezért hálás az Úr, mert azt mondja, hogy először az ő szívüket adták oda az Úrnak. Mi is az igazi isteni élet, hogy egymás terhét hordozzátok. És ezek a makedón gyülekezetek ebben lehetnek példák előttünk. És példák Ananiás és Szafira előtt is, akik nem kapni szeretnének, hanem eljutottak oda, hogy adni. Mert ez az Isten parancsolata, hogy egymás terhét hordozzuk. Igen, testvérem, én megkérdezem ma tőled, és megkérdezem magamtól is, hogy mi az én elképzelésem a testvéri közösségről? Mi is az, ami engem oda visz? Az, hogy mindig kapjak, hogy másoktól kapjak együttérzést, ahogy reggel az imaórán említettem, ugye a 38 éve beteg embernek a történetéből, hogy nincs emberem. Ugye ott azt olvastuk, és azt láthattuk, hogy az emberek arra vágynak, hogy mindig legyen, aki a gondjaikkal, problémáikkal foglalkozik. Tehát azért megyek, hogy engem kiszolgáljanak, hogy megértsenek, hogy szeressenek, hogyha gondjaim vannak, fölvegyék a terheimet, mert hát ezt várom el a gyülekezetből. Én is itt vagyok, én is adok valamit, de sokkal többet szeretnék visszakapni. Vagy az az én vágyam. Mert Isten megtanította velem, mert őtőle megkaptam az ő szeretetét, és ebből a szeretetből fakadóan átformálódott az én gondolkodásom, hogy megértettem azt, hogy az én feladatom, hogy a mások terhét hordozzam. És elsősorban ez erre hívott el az Úr. talán nem így gondolkodunk. És ezért megdöbbentő ez az Ananiás és Szafirai történet, mert itt nem csak arról szól ez a történet, hogy hát tehetem ezt is, és tehetem a másikat is. Segíthetek is, meg nem is. Benne van a pakliban, ha akarok, átveszem a mások terhét, ha nem, akkor nem. Nem, a történet arról szól, hogy Isten elszámoltat bennünket. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt. Hogy megjutalmaztassunk aszerint, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. És lehet elgondolkodni, megijedni ezen a történeten. De akkor, amikor Isten elénk állítja, hogy az Isten parancsa, a Krisztus parancsa, hogy egymás terhét hordozzátok, ez nem csupán kérés, ez a mi kötelességünk. És hogyha ezt mi nem tesszük meg, vagy csak részben akarjuk megtenni, azért is Isten meg fog ítélni bennünket. Ezért vegyük komolyan az Isten szavát. Azatt a parancsolatot is kaptuk tőle, magától, Jézus Krisztustól, hogy egymás terhét hordozzuk. És hogyha Isten elvégzi bennünk azt a csodát az ő lelke által, hogy megértjük ezt és elkezdjük cselekedni, legyen áldott azért az Isten. De ha nem, akkor vigyázzunk, mert Isten elszámoltat bennünket. Álljon előttünk most ez a gondolat. Isten nem megfélemlíteni akar bennünket, nem azért iratta le ezt a történetet, hogy ezután rettegjünk, hogy vajon mi lesz, hanem azért, hogy bátorítson bennünket, hogy engedjük azt, hogy Isten betöltse a szívünket az ő jelenlétével, hogy egyre közelebb kerüljünk ő hozzá, és legyen bennünk az az indulat, ami az Úr Jézusban is volt, és hogy képessé váljunk arra, hogy egymás terhét hordozzuk, és akkor betöltjük az isteni parancsolatot, és ugyanakkor pedig Isten áldást hoz az életünkre úgy, ahogy az első gyülekezet életében is láthattuk, hogy mindenki komolyan vette az isteni parancsolatot is, és növekedett, erősödött az az első gyülekezet, és senki sem tartotta magáénak az, ami az övé, hanem mindenük köz volt. Hát én úgy szeretném, hogyha ennek az első gyülekezetnek az öröme, áldása ma is jelen lenne ebben a világban, jelen lenne a gyülekezetekben, és jelen lenne a mi életünkben is. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.